Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Lukács evangéliumának 24. részéből olvassuk az igét, az első 12 versből, valamint a 36-tól 48. versig terjedő szakaszból. Tehát Lukács evangélium a 24. részéből az első 12 vers, valamint a 36-tól 48. vers így szól hozzánk. A hétnek első napján pedig kora reggel a sírhoz menének, vivén az elkészített fűszerszámokat és némely más asszonyok is velük. És a követ a sírról elhengerítve találták, és mikor bementek, nem találák az Úr Jézus testét. És lőn, hogy mikor ők efelett megdöbbenének, íme két férfiú állt melléjük fényes öltözetben. És mikor ők megrémülvén a földre hajták orcájukat, azok mondának nekik, mit keresitek a holtak közt az élőt? Nincs itt, hanem feltámadott. Emlékezzetek rá, mind beszélt nektek, mikor még Galileában volt, mondván, szükség az emberfiának átadatni a bűnös emberek kezébe, és megfeszítetni, és harmadnapon feltámadni. Megemlékezének azért az ő szavairól, és visszatérvén a sírtól elmondják mindezeket a 11-nek, és mind a többieknek. Valának pedig Mária Magdaléna és Johanna, és a Jakab anyja Mária, és egyéb asszonyok ővelük, kik ezeket mondák az apostoloknak. De az ő szavuk csak üres beszédnek látszik azok előtt, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelvén elfutott a sírhoz, és behajolván látá, hogy csak a lepedők vannak ott, és elméne magában csodálkozván e dolgon. És mikor ezeket beszélik, megállt maga Jézus ő közöttük, és mondanékik, békesség nektek! Megrémülvén pedig, és félvén azt hitték, hogy valami lelket látnak. És mondanékik, miért háborodtatok meg, és miért támadnak szívetekben okoskodások? Lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok. Tapogassatok meg engem, és lássatok, mert a léleknek nincs húsa és csontja, amit látjátok, hogy nekem van. És ezeket mondván megmutatá nekik kezeit és lábait. Mikor pedig még nem hitték az öröm miatt, és csodálkozának, mondanékik, van-e itt valami ennivalótok? Ők pedig adának neki egy darab sült halat és valami lépes mézet, melyeket elvőn és előttük evék. És mondanékik, ezek azok a beszédek, melyeket szóltam nektek, mikor még veletek volék, hogy szükség beteljesedni mindazoknak, amik megírattak a Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban én felőlem. Akkor megnyilatkoztatá az ő elméjüket, hogy értsék az írásokat, és mondta nekik, így van megírva, és így kellett szenvedni a Krisztusnak, és feltámadni a halálból harmadnapon, és prédikáltatni az ő nevében a megtérésnek és a bűnök bocsánatának minden pogányok között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok pedig ezeknek bizonyságai. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Isten, kinek létedben nincsenek múltak, jövendők, ki valóban örökkévaló vagy, látod, hogy mi viszont nem vagyunk örökkévalók. A mi időnk eltelik. Köszönjük, hogy most is eltelt egy év, és ránk virradt egy új év, és köszönjük, hogy ennek az új évnek első vasárnapján most itt lehetünk a te házadban, és mint mulandók, az örökkévaló téged imádhatunk. Téged magasztalhat a szívünk nagy örömmel és nagy békességgel. Köszönjük néked, atyánk, hogy te vagy a teremtője ennek a mindenségnek. Köszönjük néked, hogy viszed a történelmet a kezdettől a végig, ami egy csodálatos új kezdet lesz. A te országod eljön és megvalósul az új égen és az új földön. Köszönjük néked, hogy gondoskodtál arról, hogy aki ott akar lenni abban az új világban, a békességnek, a boldogságnak, a veled való harmóniának csodálatos világában az oda juthasson. Ezért küldted ide nekünk a te drága fiadat Jézust, akit megbüntettél a mi bűneinkért, aki elvállalta azt, aki értünk áldozott, hogy te megbocsáss nekünk. Köszönjük, hogy érte megbocsátasz, érte elfogadsz, amikor hozzád térünk, nyomorult bűnös emberekként, akiknek semmi, de semmi kincse nincsen, amivel megvehetnék ezt maguknak. Csak egy valakire tudunk hivatkozni most is, a te drága fiad áldozatára. Köszönjük, hogy ő érte, elfogadsz minket a magadéinak. Köszönjük, hogy elpecsételsz lelked által, és őrzöl bennünket az üdvösségre, napról napra. Köszönjük azt a nagy-nagy biztonságot, amiben lehetünk, ha rád bíztuk már így magunkat. Krisztus érdeméért tudjuk, hogy elfogadtál. Köszönjük néked, hogy nem kell félnünk semmitől, amikor elindulunk most egy új évre is, hanem teljes nyugodalommal, teljes békességgel állhatunk előtted, és indulhatunk neki az útnak. Kérünk téged, hogy most is te szólj hozzánk, és áld meg ezt az esztendőt is, újra meg újra szólalj meg közöttünk, szólalj meg és tanítsál bennünket, lelkiekben gazdagítsál, add, hogy növekedhessünk a te megismerésedben. Segíts bennünket, hogy egyre szentebbül és igazabbul tudjunk élni itt a földön. Kérünk, hogy áld meg ma mindazokat az istentiszteleteket, ahol összegyűlnek a keresztény testvéreink. Ragyogtasd föl magadat, ragyogtasd fel a fiút, a Krisztust előttük. Add, hogy teljes bizalommal és teljes hittel tudjanak téged magasztalni ezeken a helyeken is. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, nagy neved dicsőségéért. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve a 225. énekünk 5. versét énekeljük. A 225. énekünk 5. versét, a 225. énekünk 5. verse így kezdődik. Adjad, hogy lássuk a világosságot, te szent igédet, az egy igazságot. Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak, a Korintusbeli gyülekezethez írt első levele 15. részéből, az első 11 versből olvassuk. Leülve figyelemmel hallgassátok Isten írott igéjét. Tehát Pál apostolnak a Korintusbeliekhez írt első levele 15. részében az első 11 vers így szól hozzánk. Eszetekbe juttatom továbbá, atyám fiai, az evangéliumot, melyet hirdettem néktek, melyet be is fogadtatok, melyben állotok is, mely által üdvözültök is, ha megtartjátok, ami némű beszéddel hirdettem néktek, ha csak nem hiába lettetek hívőké. Mert azt adtam elétekbe főképpen, amit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, és hogy eltemettetett, és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint, és hogy megjelent Kéfásnak, azután a 12-nek, aztán megjelent több mint 500 atyafinak egyszerre, kik közül a legtöbben mindmáig élnek, némelyek azonban el is aludtak. Azután megjelent Jakabnak, azután mind az apostoloknak, legutolszól pedig, mindenek között, mint egy idétlennek, nekem is megjelent, mert én vagyok a legkisebb az apostolok között, ki nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert háborgattam az Istennek anyaszent egyházát. De Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok. És az ő hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Akár én azért, akár azok, így prédikálunk, és így lettetek ti hívőkké. Drága testvéreim, új év első vasárnapja van, és éppen ezen a vasárnapon hozzáfoghatunk az apostoli hitvallás alapján az Úr Jézus Krisztus felmagasztalásának, megdicsőítésének átgondolásához. Emlékeztek, hogy legutóbb, amikor beszéltünk, az Úr Jézus megaláztatásának a lépcsőfokairól beszéltünk. Megfeszítették, meghalt, eltemetteték szállal a poklokra. Most pedig elkezdjük az ő felmagasztalásának a lépcsőfokait bejárni. Az első lépcsőfokkal tudunk ma foglalkozni, harmadnapon halottaiból feltámadt. A feltámadás tényéről gondolkodjunk először. Pál apostol az imént részben felolvasott részben, az 1 Korintus 15-ben, amit szoktunk nevezni a feltámadás himnuszának, ebben a részben behatóan, alaposan foglalkozik az Úr Jézusnak a feltámadásával. Azért ilyen hosszan, mert erre a történeti tényre épül a keresztjén hit és a keresztjén egyház. Ezért is mélyed bele Pál ennyire mélyen és részletesen ebbe a témakörbe. Úgy vagyunk itt, mint ahogy a rendőrség, akik, hogyha történik valami esemény, mondjuk egy bűncselekmény vagy baleset, akkor kiszáll, és tanúvallomásokat vesz föl. Meghallgatja ezt, azt, aki valamilyen szinten tanúja volt az eseményeknek, mit látott, mit hallott, és akkor aztán utána elemzi ezeket a tanúvallomásokat, és megállapítja pontosan, nagyjából pontosan, hogy mi is történt. Hát Pál apostol is tulajdonképpen felidézi azokat a tanúkat, akik nem magát a feltámadás pillanatát, de a feltámadottat már látták és hallották. Tanúvallomásokat rögzített, és ezeket idézi itt fel. Megnevezi először is az ótestamentumi írásokat. Ugye meghalt az Úr Jézus, de fel is támadt az írások szerint. Ez nagyon fontos megjegyzés, az írások szerint. Hogy így mondjam el, az első tanúcsoport, amelyik Jézus feltámadását megerősíti, az az írások, a régi szentíratok. Emlékeztek arra, hogy az Úr Jézus Krisztus, amikor az Emmausi tanítványokkal járt, nekik is az ótestamentumi írásokból magyarázta, hogy ő vele bizony ezek kellettek, hogy megtörténjek, mert már az ótestamentumi írásokban megíratott az is, hogy meg fog halni, de az is, hogy fel fog támadni harmadnapon. Lukács evangélium a 24. részében olvassuk ezt az egész beszélgetést, abból annak az utórezgését tulajdonképpen olvastam fel a lekció gyanánt. De ha elolvassuk Péter apostolnak a pünkösdi prédikációját, abban is találunk ótestamentum hivatkozásokat, a 16. Zsoltárt idézi fel annak bizonyítására, hogy már az ótestamentumban megíratott, hogy Isten nem hagyja az ő szentjének a sírját, a szentjének a testét a sírban rothadni, hanem föl fogja támasztani őt. És ez meg is történt. Summa summarum, hogy az ótestamentumi írások mellett, amik bizonyítják már előre tulajdonképpen Jézus feltámadását, vagy jelzik előre Jézus feltámadását, áttér azoknak az embereknek a csoportjára, akik a feltámadott Úr Jézussal találkoztak is. Ugye felsorolja, hogy először megjelent Kéfásnak, az Pétert jelenti, Péter apostolt, felsorolja aztán sok más egyéb embert is, megemlíti, hogy több mint 500 atyafinak is egyszerre megjelent, egyszerre feltámadott Jézus. Itt az apostol nyilvánvalóan bizonyítani akarja azt, hogy emberek találkoztak a feltámadott Jézussal. És ez onnan látszik, ez a bizonyítási szándék, hogy nem említi a nőket, akik Jézussal találkoztak. Ugyanis a zsidó embereknek a zsidó népben, a zsidó emberek törvényi szokásai között a nőknek a tanúságtétele nem számított, csak a férfiak tanúságtétele számított. És itt ilyen értelemben idézi csak a férfiakat, akik Jézussal találkoztak. Nyilvánvaló ebből, hogy bizonyítani akar. Azt is érezzük a szövegéből, hogy az apostol mindenképpen arra gondol, hogy ezek az emberek reálisan találkoztak a feltámadott Jézussal, hiszen egy ilyen szót használ, hogy megjelent, így fordítja Károly ezt a görög szót, hogy megjelent, de ez a szó az azt jelenti az eredeti szövegből, hogy megláttatott. Úgy hangzik ofta ez a szó görögül, ami kifejezetten arra utal, hogy amikor az ember a testi szemével lát valamit, mint hogy most látjuk például egymást, akkor az azt jelenti, hogy látjuk egymást. Erre a fajta látásra, testi látásra utal ezzel a szóval, mert létezik egy másik szó is a görögben, ami a szellemi látás, amikor valaki szellemileg lát meg valamit, vagy szellemileg ért meg mondjuk egy titkot, mondjuk az evangéliumot. Van szellemi látásunk is, de nem ilyen átvitt értelemben akar Pál beszélni, hogy valakik úgy szellemileg látták Jézust, hanem úgy akar beszélni, hogy a testi szemeikkel látták Jézust. Tehát olvassuk az apostol szavait, nyilvánvaló az ő bizonyítási szándéka, sőt, még van még egy ilyen mozzanat, ami erre utal, hogy tudnélik, azt mondja, hogy én is úgy vettem ezeket a dolgokat, vagyis ez megint egy héber fordulat, amit a bíróságokon is tudtak használni, meg szoktak használni annak a bizonyítására, hogy valaki valakikkel beszélt, és úgy vette át tőlük az információt, hogy utána járt valaminek, és akkor utána ezt elmondja a többieknek. Tehát visszament az elsődleges forrásokhoz. Tehát Pál kifejezetten azt akarja hangsúlyozni, hogy én beszéltem azokkal az emberekkel, akikkel Jézus találkozott, akik találkoztak a feltámadott Jézussal. Egyszerűen kétséget nem hagy az apostol, hogy itt ő tényről beszél, történelmi tényről beszél. Még valamit hadd mondjak, azt mondja az apostol, hogy abból az 500 atyafiból, akiknek egyszer Jézus megjelent, még némelyek ma is élnek. Körülbelül, amikor ezt írta Pál, akkor már 25 év eltelt Jézus feltámadása óta, de azoknak az embereknek, annak az 500 lelki testvérnek, Jézus követőnek egy része már meghalt. Ugye, már eltelt 25 év, az alatt sok minden történik. De vannak, akik még élnek, tehát ti is utána járhattok ezeknek a dolgoknak, hogy megkérdezhetitek őket, hogyha érdekel benneteket, hogy mit láttak, hogy láttak, mi hangzott-e, mi nem hangzott-e. Hogy volt ez az egész? Utána járhattok, még most ti is, mondja a levele olvasóinak. Biztos emlékeznek, mi is emlékszünk, hogy 25 évvel ezelőtt mi történt. Én jól emlékszem, bár kicsit több, mint 25 éve a házasságkötésemre. Hát akkor azok az emberek, akik egy meghaltal, aki feltámadott találkoztak, hát ez nem egy mindennapi esemény, nem olyan, hogy megreggeliztem, és akkor vagy megvacsoráztam, azt mit is ettem 26 évvel ezelőtt, azt már nem tudom, de ez nem egy olyan esemény, valaki találkozik egy valakivel, aki a kereszten meghal, utána harmadnapra egyszer csak ott áll előtte, és beszél hozzá. Hát persze, hogy emlékeztek rá. Tehát ez is arra utal. Nézzétek, még egy dolgot hadd mondjak el, mert ezek után, hogy Pál felidézi az ószövetségi írásokat, felidézi a Jézussal találkozó embereknek a tanúságtételét, akik testileg látták, hallották a feltámadott Jézust, ezek után még, hogy így mondjam, két olyan embert is felidéz, akik nem álltak Jézus mellett, mert hogy ezeket a tanúkat vádolták, meg vádolják mind a mai napig egyesek azzal, hogy hát ők elfogultak voltak azért, mert hát ők Jézust ismerték, meg szerették, meg követték. Hát nem szavahihető az ő tanúságtételük. Na, Pál azt mondja, nézzétek, itt van a Jakab. Jakab az Úr Jézusnak a testi testvére volt, Máriának az egyik fia, később született Jézusnál természetesen, és ő, olvassuk Márk evangéliumában, ő meg a többi Jézusnak a többi testvére is, Jézust nem hitték Jézust, annak, akinek ő magát mondta. Egy darabig ugye ezek ellene voltak, sőt kifejezetten bolondnak tartották Jézust, a saját testvérüket. És na most, de neki is megjelent a feltámadott, és megváltozott ez a Jakab is tulajdonképpen, ez a testvére Jézusnak, ő is hitre jutott. Később a jeruzsálemi gyülekezetnek lett az egyik vezetője. Keresztény gyülekezetnek lett a vezetője. És aki még inkább, hogy így mondjam, ellene állt Jézusnak, az maga Pál apostol volt, aki Saul Pálként, ugye itt fölidézi az ő példáját is, hogy mennyire gyűlölte ezt a Jézust. Az ő halálát azt nem gyűlölte, de a feltámadását még inkább gyűlölte, mert őt magát gyűlölte, és a követőit gyűlölte, és olvassuk ugye a Bibliában, hogy mindent elkövetett ellene, hogy valahogy kiírtsa a kereszténységet a zsidók közül, ezt az egész hitet, ezt az egész tévejgést. És vértapadt a kezeihez ennek az embernek, egészen addig, míg a damaszkuszi úton ugye Jézus meg nem jelent neki. És az Úr dicsősége körül nem sugározta, és meg nem hallotta a feltámadottnak a szavát. Mert Jézus megváltoztatta őt, és ő is ilyen értelemben találkozott a feltámadottal. Ugyanúgy, mint a többiek. Ő is beállt ezek közé, a tanúk közé. És ő is azt mondja, én ez és ez voltam, magát egy ilyen torszülöttnek, egy idétlennek nevezi, egy olyan, ez azt jelenti az eredeti szövegben, egy olyan valaki, aki koraszülött, életképtelen koraszülött. És még nekem is megjelent, mondja Jézus, ennek az nyomorult alaknak, aki én voltam, aki gyűlöltem, de megváltoztatott engem, és az ő szolgájává tett, apostolává tett. Én is tanúskodok Jézusról, hogy ő él. Csodálatos testvérek, úgy átgondolni ezeket a dolgokat, most ugyan nem húsvét van, de mégis egy kicsit húsvét van minden vasárnap egyébként, mert minden vasárnap azért gyűlünk össze, mert a húsvét volt annak idején, úgyhogy év első vasárnapja alkalmas arra, hogy a húsvét eseményeiről is elmélkedjünk. Hát az első pont, amit szerettem volna, hogy elétek tárni, hogy Jézusunk ténylegesen föltámadt a bibliai beszámolók szerint, a halálból harmadnapon kijött. Nézzük második pontunkat, ennek a ténynek a jelentőségét. Példának okáért, e tény jelzi, bizonyítja azt a számunkra, hogy Isten megbízható. Gondoljatok erre, hogy ő az írásokban előre megmondta, hogy az ő szentje testét nem hagyja megrothadni. És úgy is lett. Isten nem hagyta megrothadni. Mielőtt Jézusban a halál erői elkezdtek volna dolgozni, előtte kiemelte a sírból. Feltámasztotta őt harmadnapon. Isten hűsége, ez amiről óév napján beszéltünk, Isten megbízhatósága. Annak az aláhúzás, annak a megerősítése Jézus feltámadása. Aztán azt is elmondhatjuk, hogy az Úr Jézus feltámadása bizonyítja azt, hogy Isten elfogadta az ő engesztelő halálát. A Jézus feltámadása az ő Istent a bűnösök iránt kiengesztelő áldozatának az igenlése, a megerősítése. Visszaigazolása annak, amit Jézus tett a keresztfán. Isten azt mondja ezzel a feltámadásra, hogy elfogadtam. Ráütöm a megerősítő pecsétet. Jézus valóban engesztelő áldozat a mi bűneinkért, a ti bűneitekért. Én elfogadtam őt, és ezért fölemelem őt, megdicsőítem őt, és nem elvetem őt. Elvetettem őt a kereszten, amikor a ti bűneitekért megbüntettem őt. Bűnné tettem, és átokká tettem. Le kellett szállni a legalsó pontig, hogy a halottak birodalmába kellett leereszkednie. De most fölemelem őt. Elfogadtam, amit tett értetek. Megdicsőíti őt az atya, mert jelzi, hogy elfogadta engesztelő halálát. Nekünk ez nagyon fontos tudni, hogy Jézus Krisztus történeti feltámadása az azt jelenti, hogy ő engesztelő áldozat az én bűneimért is. Aztán egy harmadik dolog, hogy Jézus feltámadása jelzi azt a mérhetetlen dicsőséget, amivel ő rendelkezik, hiszen legyőzte a halált. Nem csak arról van szó, hogy Isten feltámasztott őt a halálból, hanem egy másik kifejezés csoportban azt találjuk, hogy Jézus maga feltámadta a halálból, az ő isteni erejénél fogva, mert erősebb a halálnál. Jónás nem tudott kijönni magától a cethal gyomrából harmadnapra, de Jézus ki tudott jönni harmadnapon a halálnak a gyomrából, a sírjának a rejtekéből. Mert erősebb a halálnál. Ez egy rendkívüli dolog, testvérek, nekünk tudni ezt, meg hinni ezt, akiket a halál a sírunktól, vagy a születésünktől fogva már fenyeget, ugye? Mihelyest megszülettünk, énekeljük az egyik énekbe, a halál már verünk jár. Elkezdünk meghalni. És le is győz minket a halál, mert képtelenek vagyunk fölé emelkedni. Bütykölhetjük magunkat, meg kenceficézhetjük, meg vehetjük a vitaminokat, meg mindent össze-vissza. Csodálatos dolog ez, hogy a halálnál azért egy valaki erősebb, Jézus, aki legyőzte. A feltámadás jelzi az ő mérhetetlen erejét. Aztán egy következő hatása, vagy fontos jelentősége Jézus feltámadásának, hogy a megszentelődésünk alapját képezi, testvérek. Ugyanis azt mondja Pál apostol a római levélben, hogy vele együtt haltunk meg a bűnnek, és vele együtt támadtunk fel, hogy éljünk az Istennek. Ezt fejtegeti ott, hogy vegyétek tudomásul, ami Jézus, amikor meghalt, akkor vele együtt ti is meghaltatok, és nem álltok többé a bűnnek a kényszerítő ereje alatt, És amikor föltámadt Jézus, vele együtt támadhatok föl ti is, hogy most az Istennek az akarata alatt álljatok, és annak engedelmeskedhessetek, amit az Úr akar. Fel vagytok szabadítva Jézus halála és feltámadás által az Istennek tetsző szent életre. nem vagytok a bűnnek, a sátánnak, a világnak alávetve, hogy kényszeríthetne benneteket arra, hogy cselekedjétek a vétket, a gonoszságot. Szabadok vagytok, mert Jézussal együtt föltámadtatok, hogy most már az Istennek éljetek. Rendkívüli dolog, testvérek. Ebbe gyökerezik a hívő embernek az egész szent életre való törekvése, felszabadulása, arra, hogy nemet mondjak a kísértéseimnek, nemet mondjak a bűnnek, nemet mondjak a sátának, és igen mondjak az Istennek. Aztán, testvérek, Jézus feltámadása ad értelmet a Krisztus evangéliuma hirdetésének, és az abba vetett hitnek, testvérek, vagy azért vállalt mártíromságnak. Egyszerűen, testvérek, hogyha azt mondja Pál apostol, ha Krisztus nem támad fel, akkor a mi prédikálásunk teljesen értelmetlen, a ti hitetek Jézusba az is értelmetlen, azok, akik Krisztusért üldöztetést, gyalázatot vállaltak, azok is teljesen értelmetlenül tették, mert egy halottért tették. Aki nem az, akinek mondta magát, aki csak egy hazug valaki. Ha nem támad fel, ám de föltámad, mondja. És éppen azért, mert Jézus föltámad, ezért van értelme az róla való beszédnek, a belévetett hitnek és az érte vállalt áldozatoknak is. Jézus feltámadt. Testvérek, ha Jézus nem támad fel, akkor vasárnap jobban tesszük, ha nem jövünk ide. Ha nem támad fel, akkor menjünk ki valóban a természet, akkor nem kell itt nekünk összegyűvögetni. Menjünk ki a természetbe, sétálgassunk a ligetbe, vagy mit tudom én. Nem kell húsvétot se ünnepelni, minek ünnepeljük a húsvétot. Hát csak egy ember, aki meghalt, egy mese az egész. Hát akkor hagyjuk. Akkor felesleges ezt az egész keresztény egyházat üzemeltetni. Felesleges a mi gyülekezetünket is üzemeltetni. Engem is teljesen fölösleges itt tartani. Ha Jézus nem támad fel, akkor lehet egy ilyen, szervezünk egy ilyen Jézus emlékklubot, vagy valami ilyesmit, azt összejövünk, azt néha emlékezzünk meg Jézusról. Hogy jó, volt egy ilyen nagy ember, de hát mások Leninre emlékeznek, megint mások, mit tudom én, kire emlékeznek, mi emlékezzünk Jézusra. De itt nem erről van szó, testvérek. Mert Jézus feltámadt. Ezért van értelme az egésznek, amit mi csinálunk, meg amit én is csinálok. Jézus aztán, testvérek, ha soroljuk a dolgokat, Jézus a feltámadásával, mondja az apostol, megnyitotta a feltámadások sorát tulajdonképpen. A maga idején, a maga rendjén követni fogják a feltámadásban majd a soron következő. Pál itt a korintusi levélben ezt fejtegeti. Az első a Krisztus, aztán jön majd a második, a harmadik, a negyedik, az ötödik. És végül egyszer csak feltámad az összes ember, aki hit Jézusban a dicsőségre. Aki meg nem hitt, az meg föltámad a pokorra, a kárhozatra. Mindenki föl fog támadni. Jézus a feltámadásával zálogot adott, énekeljük az egyik énekünkbe, hogy bár a föld gyomrába tétetünk, megújul mégis az életünk. Egyszer csak mi is kikelünk a sírunkból, és ott leszünk dicsőségben az Úrral. Dicsőséges testben az Úrral, ha hittünk itt a földi életünkbe benne. Ha nem, akkor a pokorra támadunk föl. Jézus bebiztosította ezt a... Olyan, mint a dominó, amikor fölállítjuk a dominókat, és akkor meglökjük az elsőt. És aztán az ott végigfut az egész sor. Eldől mind. Jézus az első feltámadott, az első dominó. Mindenki föl fog támadni, bebiztosította Jézus. Rendkívül fontos dolog ez, testvérek. Vagy az, hogy Jézus a feltámadás akkor szemléltette azt, hogy milyen dicsőséges lesz a mi testünk, amikor föltámadunk. Azt a heidelbergi kárt és más hitvallásaink is mondják, hogy a mi testünk hasonlatos lesz az ő testéhez. Hát a Jézusnak a dicsőséges teste, amiben kijött a sírból, az egy csodálatos valóság. Látták, megfogták, ha kellett, ha engedte, evett Jézus, de mégis egyszer csak eltűnt. Át tudott menni mindenféle anyagi dolgon, és mégis reális volt. És valami egészen elképesztő dolog, hogy ő ilyen dicsőséges testbe jelenik meg, ami rajta vannak a szegek nyomai, a dárda nyoma, és mégis ott van, és mégis fenséges és dicsőséges. Le se tudjuk írni, de azt mondja, milyen az övé, ha hordtuk a földi ábrázatát, hordani fogjuk a mennyei testnek az ábrázatát, is mondja Pál pont itt az 1 Korintus 15:49-ben. Ha tovább lépek, testvérek, még két dolgot hadd mondjak. Az egyik, hogy az Úr Jézus feltámadása teljesen egyedül állóvá teszi az ő alakját a vallás világában. Ezt az összes vallás alapító született és meghalt. Született és meghalt. Egyik se támad fel soha. Lehet itt rajongani Buddháért, meg az elméleteiért. Lehet rajongani Mohamedért, meg az ő sajátos eszméiért. Lehet, bár másokat is mondhatunk, bárkit mondhatunk. Buddha élt s meghalt. Mohamed élt s meghalt. Jézus élt, meghalt és föltámadt. És ez a feltámadása, ez egyedül állóvá teszi az ő személyét. De nem csak az ő személyét, hanem egyszerűen a tanításait is, mert aki feltámad a halálból, arra oda kellene figyelnünk, hogy mit is tanított ez a Jézus. Az ő tanításai, az ő hite, amit ő képviselt ebbe a világban, amit elmondott, azt testvérek, nem egy hazugság, annak mindennél nagyobb jelentősége kell, hogy legyen a számunkra. Nem tehetjük egy szintre Jézust más vallások alapítóival. Ő nem is vallás alapító, ő az Istennek a fia, ami megváltunk, az emberiség megváltója. Ő nem egy olyan valaki, aki egy népcsoportra korlátozódik, hogy úgymond a jelentősége, vagy egy történelmi időszakra, vagy egy népcsoportra van csak, hogy mi nekünk európaiaknak ő az Isten, de a hinduknak már más az Istene, meg a buddhistáknak más az Istene, meg a kínaiaknak is más az Istene, nekünk meg ő az Istenünk, hát kutyuljunk össze mindennel, nem kutyulunk össze semmit semmivel, mert Jézus nem lehet összekutyulni Mohameddel, meg Buddhával, meg az ő hazugságaikkal, meg illúzióikkal, amiket elképzeltek. Jézus egyedülálló testvérek ezek között, pont a feltámadása teszi egyedülállóvá. Kihúzzuk a feltámadását, akkor ott onnantól kezdve keverhetjük össze mindent, mindennel. De ha nem húzzuk ki, akkor nem keverhetjük össze. Akkor csak ő az Isten, és csak ő benne jött el az Isten, és csak ő az út az Istenhez, és senki más. Végül még egy dolgot hadd mondjak, ami a jelentőségét illeti. Tudnélik, Jézusnak a feltámadása a természettudománynak az állításait is relativizálja. Ugye szokása volt, legalábbis meg még ma is szokása egyes természettudósoknak, hogy azt hiszik, hogy ők az Istenek. És amit mondanak, az Szentírás. És a nép is így hiszi, hogy amit a tudósok mondanak, az úgy van. A tudósok azt mondták, hogy Jézus nem támadhat fel a halálból. Ugye? Akkor nem támad fel a halálból. Vagy a tudomány hazudik. Vagy nem tud valamit. Inkább mondjuk ezt. Nem tud valamit. Minden tudományos ismeret csődöt mond Jézus feltámadásánál. Nincs az a tudós, aki ezt meg tudná fejteni, ezt az eseményt. Könnyebb nekik azt mondani, hogy nem történt meg, mint azt mondani, hogy nem tudjuk megmagyarázni. Megtörtént, de nem tudjuk megmagyarázni. Ez alázatot követelne tőlük, az meg nincs. De testvérek, igaza volt a híres egzisztencialista filozófusnak, Martin Heideggernek, azt mondta, ha a názáreti Jézus a halottak közül feltámadt, akkor minden természettudományos ismeret az utolsó előtti. Nem a végső, nem az abszolút, mert azon túl is van valami. Jézus feltámadása. És mindaz, amit ez jelez. Jelzi például Istennek a létét. Nem kell nekünk, testvérek, soha bedőlni a természettudomány állításainak. Most már mára egyébként a tudósok is egy kicsit alázatosabban adják elő a történetet, mert sok minden erre indítja őket. Úgyhogy most már nincs az a fajta, talán az az arrogancia, vagy az a gőg, bár sokakban most is benne él, ami korábban benne volt, hogy majd mi megmondjuk, hogy mi igaz a Bibliában, meg mi nem, meg mi történhet, meg mi nem. Ez nem történt, nem tudományos, akkor ez már nem is igaz. Most már némelyik egy kicsit alábadták a szintet, hogy így mondjam, mert alázatosabbak lettek. De nekünk sem kell tisztelni mindenek fölött, az Istent kell mindenek fölött tisztelnünk, aki feltámasztotta a fiát. Jézust kell mindenek fölött tisztelni, még a tudomány fölött, meg a tudósok fölött. Aki nagyobb, mint a tudósok, meg a tudomány. Ő áll fölötte ezeknek, mert hogy feltámadta alából. Summa summarum, testvérek, hogy ha ha a Bibliát olvassuk, akkor egyszerűen kikristályosodik előttünk, hogy Jézus feltámadása, amit megvallunk az apostoli hitvallásba, egy abszolút hittétel, egy fordítópont, egy kardinális jelentőségű tétel. Kardinális jelentőségű. Azt mondja az egyik teológusunk, hogy ezzel, ennek az elhívésével lépünk be a kereszténységbe. Ennek elhívésével lépünk be a kereszténységbe, a kereszténység szentélyébe, a szentek szentjébe. Itt dől el minden. Lehet a kereszténységen belül is félig meddig profánnak maradni. Kicsit kívül, egy kicsit belül lenni. De ha a legmélyebb titkokat akarjuk megérteni, be kell lépnünk a szentek szentjéből, a feltámadt Jézusról vallunk hitet. Hiszed te, hogy Jézus feltámadt a halálból? Hiszed, hogy Jézus él? Amikor megvalljuk, testvérek, ezt a hitünket a világba, akkor mindig kitesszük magunkat a gúnynak. Figyeljétek meg ezt a dolgot, hogy amikor Péter apostol erről beszélt Jeruzsálemben, ma ott is elkezdtek, ugye, hogy jaj, miről beszél ez. De még inkább elkezdtek gúnyolódni, amikor Pál apostol Aténbe beszélt. Amikor arról beszélt az aténi embereknek, hogy Isten a teremtő, meg hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk, meg ott idézgette a görög költőket, akkor mindenki nagyokat bólogatott, igen, igen, ott álltak a nagy epikúreusok, a sztoikusok, mindenki ott, a nagy államférfiak, akik a múlt dicső fényébe sütkéreztek még csak, de már azért nem voltak olyanok, mint a régiek, de azért mégis okosaknak tartották magukat, és ott bólogattak nagyokat. De amikor odaért Pál apostol, hogy és az Isten rendelt egy ítélő bírát, és róla azzal tett bizonyságot, hogy föltámasztotta a halálból, rögtön olvassuk, és elkezdtek rajta gúnyolódni. Mi ez? Miről beszél ez? Mindjárt elkezdtek köpködni. Hát ez van, testvérek. Belkezdünk Jézusról tanúságot tenni, hogy föltámadt, akkor számítanunk kell erre, de hát számítunk vele. Ha nem számítunk vele, akkor jobb, ha nem jövünk ide, meg én nem állok ide, akkor jobb, ha bezárjuk a bótot, más foglalkozás után nézünk, más hit után nézünk. Ha azonban igaz, akkor rendkívüli helyzetben vagyunk. Márpedig igaz. Végül, testvérek, a harmadik pontra hadd kanyarodjak át. A feltámadás elfogadásának az eszköze nem más, mint a hit. Itt ez nagyon fontos dolog megérteni, testvérek, hogy vannak a szemtanúk, akik a feltámadottal találkoztak, és akik ezt elmondták. Nagyon fontos, hogy ezt aztán tovább adták, ugye, mások szóban, először aztán írásba is továbbadták ezt a tanúságtételt. Eljut hozzánk ez a tanúságtétel a Bibliába, az ige hirdetés által. De hogy fogadjuk mi ezt el? Egyedül hit által tudjuk elfogadni. Hiszünk az írásnak. Hiszek annak, ami előttem van a Biblia lapjain, és amit annak alapján újra hirdetnek nekem Jézus küldöttei. Hiszek az Isten igéjének. Hiszel az Isten igének, vagy nem hiszel az Isten? Ez ide egyszerűsödik le a dolog. A feltámadás ide egyszerűsödik, hogy elhiszem-e azt, amit Isten igéje mond, vagy a prédikátor ennek alapján elmond, vagy nem. Hitkérdés. Ugyanúgy, amit a szűztől születésnél is elmondtunk. Egyszerűen nincs tudományos magyarázat, meg nem. Az van, hogy Isten igéje ezt mondja, és adok az Isten szavára, vagy nem. Emlékezzetek, a hit az, hogy ámment mondok az Isten igéjére. Ámment mondok, megerősítem az Isten szavát, vagy nem. Föltámad, ha igen mondok rá, akkor onnantól kezdve tudhatom, hogy ő él. Ha hiszem, akkor tudom, hogy Jézus él, és le is vonom ennek a konzekvenciáit a magam számára is. A hívő testvérek nem keres itten kibúvókat, nem keres okos magyarázatokat, mint voltak olyan teológusok, akik a 20. században, akik azt kezdték mondogatni, hogy Jézus csak a tanítványok hitében támad föl, csak a hitükben támad föl, nem a valóságban. De hát a Biblia pont azt mondja, hogy pont a valóságban támad föl, és nem a hitükben, mert nem is hitték azt, hogy Jézus feltámad. Pont az volt, hogy nem hitték el, amikor kihírulatták nekik az asszonyok, vagy mások is, hogy Jézus. Még a saját szemüknek se akartak hinni, mert annyira nem volt benne a pakliban ez a dolog, hogy valaki föltámad a halálból, hogy ezzel nem tudtak mit kezdeni. Hitükbe támad föl. Aztán előjöttek az, hogy nem az ő hitükbe támad, hanem az egyház hitébe, a Jézus követőinek később, a második században, vagy nem tudom mikor, Ők gondolták úgy, hogy Jézus föltámadt, és akkor megírták ezeket a feltámadási történeteket úgy utólag, mint hogyha Jézus feltámadt volna, és ott meséltek erről a dologról, hogy az ő saját létüket, meg az ő saját hitüket valahogy alátámasszák történeti tényekkel. A testvérek, nem igaz. Ezek az iratok, amik itt vannak a Bibliában, most mára kiderült, hogy az első századnak, az első feléből származnak a legrégebbi irataink. Nem a második században, nem tudom mikor ötlötték ki ezeket a dolgokat, hanem azt ott mindjárt leírták, írásba is rögzítették, és itt van előttünk, testvérek. Lehet magyarázgatni, csűrni, csavarni ezt a dolgot, de a Bibliát nem lehet a végtelenségig meghamisítani. Ugye itt az van előttünk, hogy Jézus feltámadt, és a kérdés az, hogy én ezt elhiszem, ezt a tényt, vagy nem hiszem el. Elfogadom hittel, vagy nem? Most testvérek, ha valaki hiszi, hogy Jézus feltámadt, akkor tényleg a következő kérdés vetődik fel, hogy kicsoda nekem ez a Jézus? Most már milyen viszonyban vagyok én ezzel a Jézussal, aki él, aki legyőzte a halált? Testvérem, hogyha már a Jézus feltámadásában hiszel, akkor tényleg a kérdés, hogy magában a feltámadottban hiszel-e? Ez nagyon érdekes dolog. Nem csak a Jézus feltámadását kell, hogy így mondjam, elhinnünk, hanem hinnünk kell magában a feltámadottban is. Tudnélik, hogy ő az, aki. Ő az én megváltom. Ő az én uram. Lehet, van, aki odáig eljut, testvérek, hogy bólint egy nagyot, hogy Jézus feltámadt a halálból, de ez nem azt jelenti, hogy ő Jézusra rábízta magát, mint megváltó urára. A kereszténységnek az igehirdetése az azzal kezdődik, hogy nézzétek, itt van Jézus, aki élt, meghalt és föltámadott. És utána az, hogy ebbe a Jézusba higgyetek. Ez a folytatólag dugos lépés. Ez a következmény. És ha nem hisztek benne, el fogtok kározni, és ha hisztek benne, üdvözülni fogtok. Nem lehet ezt, testvérek, kikerülni, ezt az éles szembeállítást. Nekünk is szembesülni kell azzal a Jézussal, aki szerintünk állítólag föltámadt. És vele szemben nekem is, nektek is állást kell foglalni. Átadom-e magamat neki? Átadom-e az életem irányítását neki? Rábízom-e magamat? Megmaradok-e mellette? Ez, testvérek, a hitnek a kiteljesedése. Ne álljon meg ott senki, hogy hiszem, hogy Jézus föltámadt, jó van, menjünk haza, azt áldás, békesség. Mert a legnagyobb bolond az, aki azt hiszi, hogy Jézus feltámad, de nem bízza rá magát Jézusra, és nem kezd egy új életet. Hanem továbbra is marad abba az istentelen életbe, amibe beleszületett. A legbölcsebb ember az, aki hiszi, hogy Jézus föltámad, akkor utána tegye meg a következő lépést, és hívja segítségül ezt a Jézust. Bízza rá az életét, mint megváltó urára. És kövesse ezt a Jézust, az ígében kövesse őt. És csodálatos tapasztalatokat fog tenni aztán arra nézve, testvérek, hogy Jézus feltámadt és él. Mert ez egy rendkívüli dolog, hogy amikor én elhiszem, hogy Jézus feltámadt, és ő az én megváltóm és uram is, akkor onnantól kezdve kiáradnak a feltámadottnak az erői az életembe. Akkor onnantól kezdve elkezdem megtapasztalni Jézusnak az erejét. Például. Erről beszéltem, azt hiszem, hogy az újévi istentiszteletünkön, hogy elkezdjük megtapasztalni Jézusnak a bölcsességét, az erejét, a szeretetét, az örömét. A szívünkbe kiárad valami ezekből az ő kincseiből. Hogyha szomorúak vagyunk, megyünk hozzá, hogy te vigasztalj meg minket, és az ő igével megvigasztal minket, és ezt én tapasztalom meg, nem más. Hogyha erőtlen vagyok, megyek hozzá, hogy Uram, hát erősítsél meg engem a te testi, lelki erőiddel, hogy tudjam hordani ezt a terhemet, vagy azt a terhemet, és az Úr meg fog erősíteni napról napra. Meg fogom tapasztalni, hogy ha örömtelen vagyok, ha olyan kiszáradt vagyok, megyek az Úr Jézus, az Uram Jézus, hát deríts engem örömre a te ígéddel, és az Úr Jézus örömöt fog adni az én szívembe az ő vigasztalásával, az evangéliummal, az ígéreteivel, meg fog vidámítani engem, és megtapasztalom ezeket a dolgokat. Csodálatos, amikor esetleg valaki megtapasztalja, hogy meggyógyítja az Úr. Ilyen csoda is előfordulhat, hogy valaki beteg, és imádkozik az Úrhoz, és megkapja a gyógyulás ajándékát például. Ritka dolog, de mégis ma is előfordul. És testvérek, sok mindent lehetne itt mondani, de az biztos, hogy az Úr Jézus élő személy, és aki rábízta magát, az az ő élő erőit meg fogja tapasztalni, és élni fog a Krisztussal, napról napra. Olyan szép dolog ez, amikor itt az apostoli hitvallásban, testvéreim, egyszerűen mondjuk ezt. Jézus Krisztus szenvedett, keresztre feszítetett, ugye, meghalt, eltemettetett, száll alá pokrokra, de harmadnapon föltámadott. Majd folytatjuk azzal, hogy felmenne a mennyekbe, és ott mit csinál a mennyekbe. De hogy ez egy csak egy kis megjegyzés, feltámadott a halottak közül harmadnapon. De mégis mennyi minden van e mögött? Szinte amikor mondjuk ezt a hitvallást, ezzel zárjuk le most a gondolatainkat, amikor mondjuk ezt a hitvallást valahogy a fejünkbe, úgy ott kell, hogy legyen mindez, amiről ma, legalább ma beszéltem, vagy legalább ennek egy kis része. Ő feltámadott a halálból, nekünk élő Jézusunk van. Ezzel az örömmel és őrá bízva magunkat induljunk el ebbe az új esztendőbe. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy te élsz, hogy megszólítható vagy imádságba, hogy kijönthetjük előtted a szívünket, mert tudjuk, hogy nem a semmihez beszélünk, nem a falakhoz beszélünk, nem egymáshoz beszélünk, nem önmagunkhoz szólunk, hanem hozzád, aki jelen pillanatban is ülsz az Atya Istennek a jobbján, és hallod az imádságainkat, ahogy megígérted. És köszönjük, hogy nem csak meghallod az imádságainkat, hanem ami a te dicsőségedet szolgálja, és a javunkat szolgálja, azokat meg is cselekszed az életünkbe. Köszönjük néked, hogy nem hiába való hozzád imádkozni. Nem hiába való a te ígédet hallgatni és tőled tanulni azáltal. Köszönjük néked, hogy szomorúságunkban, örömünkben, kétségeinkben, félelmeinkben mindig megkereshetünk. Mindent elmondhatunk neked és segítségül hívhatunk téged. Köszönjük néked, hogy te kiárasztod a te erőidet a te benned hívőknek az életébe, a szívébe, és megtapasztalhatóvá teszed magadat ma is a benned hívők számára. Köszönjük néked, hogy ezért itt van előttünk a Biblia, itt lehet a szívünkben a hit, amivel befogadjuk a szavaidat, és köszönjük néked azokat az igaz tapasztalatokat, amiket eddig is már megadtál nekünk. Köszönjük néked, hogy annyiszor az elmúlt évben is engedted megtapasztalnunk a te erőidet, a menny erőit, a feltámadottnak az erőit. Kérünk téged, hogy add, hogy ebbe az új esztendőbe is oda tudjuk bízni magunkat, te reád, mint megváltónkra, mint urunkra, aki a hétköznapi életünkben is hordozol minket, védelmezel minket, biztonságba helyezel, aki a lelkünknek a kikötője vagy, aki a lelkünknek, szívünknek az otthona vagy, aki mindent megadsz, amire szükségünk van nékünk ahhoz, hogy boldogan éljünk és halljunk. Köszönjük, hogy magasztalhat téged a szívünk, hogy meghaltál ugyan a mi bűneinkért, de feltámadtál harmadnapon és élsz. Segíts, Úrunk, minnyájunknak, hogy gyermeki szívvel tudjuk ezt hinni, és tudjunk benned hinni, és így indulni el erre az új évre. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünket, kicsiket, nagyokat, beteg, idős testvéreinket. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk városunkat, egész egyházunkat, egész népünket is, kormányunkat, vezetőinket. Kérünk téged, hogy segíts azt a mi népünket, Urunk, országhatáron, innen és túl is, hogy rád tekintsen, hogy benned bízom, mint élő Jézusban, és kövesse a te akaratodat mindenben. Kérünk, munkálkodj ezen, nagy neved dicsőségéért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Kedves testvérek, a hirdetéseket hallgassuk meg. Örömmel hirdetem, hogy házasulandó jegyes párunk van. Busz Péter jegyzette eljövendő házastársául Káldi Sárát. Esküvőjük január 9-én lesz, 11 órakor itt a gyülekezetünkben. utána lesz egy szeretett vendégség, mindenkit szeretettel hívnak és várnak közülünk az esküvőjükre. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten kedden megtartjuk a bibliaóránkat, illetve a pénteki imaóránkat is, az év első imaóráját is megtartjuk. Ezekre az alkalmakra is szeretettel hívunk és várunk. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora.